A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók. Nagyon korán kezdjük a mai műsort. 6 óra 29. Nem tudtam meginni a kávéval, pont ki volt számolva, hogy még szűcsölök kettőt. És elindítottad az adást.
Morgó pénteket akarsz tartani.
29 perckor indul a Millás reggeli. Kérem, tiszteltel itt a 90.9 Jazzin február 21-én. Kántor Endrével.
És Gede Balázzsal.
És péntek van egyébként, ez ad még egy
de kis egyébként
reményt.
Miért nem iszod meg a kávédat úgy, hogy mindenki lássa a Facebook livestreamen.
Úgy fogom.
Lássák, hogy milyen szép bögréd van. Ezt most direkt kimaszkíroztuk, ezt a bögrét, hogy feketének nézzen ki.
Igen.
Pedig egyébként ez a Millás reggeli bögre.
Abszolút.
Úgyhogy...
Ilyen hőre eltűnős emblémás, tehát most benne van a forró kávé,
most,
és ezért nem látni, hogy...
ki van maszkírozva feketére, hogy ne látszon. Ez az, amit a Mihálovics kollega megrendelt, már tök rég, és megvan. Csak igen, nem akarjuk elmondani a hallgatóknak, mert gonoszak vagyunk.
Így van, most visszanéztem azt a projektkezelő kis programot, ahol igen, ő feltette a kezét, hogy vállalja. Ez azt hiszem 2018-as bejegyzésű, hogy ő átveszi.
Komolyan mondod?
Igen.
Ő átveszi.
Majd ő átveszi, mert hogy itt nem történik semmi.
Ez egy indián bögre.
Abszolút.
Indián bögre lett. Ez, tudod, hogy milyen, amikor a két kezedet így összerakod, és igen, akkor így szürcsölsz belőle a tenyeredből.
Hát olyan, kérem, így indul a reggelünk. 0630 20 10 909 az SMS, WhatsApp és Viber számunk. És optimista jó reggelt kíván a kartársaknak, D-kartárs. Kisebb, de annál kellemesebb a elalvás okán csak most indul. Ezért az érdemi út és forgalmi infokkal később jelentkezik. Csendesen jelzi kis cica, ezt is ő írja, hogy 6.40 és 7 között lehetne több zene, mert M-kartárs nem szereti a sok beszédet.
Hát majd elmondjuk Horváth Gergelynek, hogy akkor rövid interjúkat készítsen, főleg zenészekkel, és kérdezze meg, hogy mi a legutóbbi számod?
6.40 és 7 között, tehát most ja, nem kéne dumálni, mert...
Na jó, most nem kéne!
M-kartárs
még
pihenget, úgyhogy rövidre fogjuk ezt a bejelentkezést, vagy beköszönést
okay,
is.
Elnézést kérünk.
Azt még azért elmondjuk a boldog szerelmes futár üzenetét, mi szerint Csepel és Gödöllő között akadálytalanul lehet haladni optimista pénteken, és tegnap még nyuszit is látott, úgyhogy az nyilván bearanyozta a ma reggelét. Aztán ezt meg kell néznem, hogy ez mai-e, mielőtt valami lejárt üzenetet osztok meg. Igen, méghozzá kora reggeli 3:06. Egy órával előbb kijöttem a megállóba, a busz egy óra múlva jön, de két szerencsétlen már az üres utcán összeütközött, három villogó szerv is kint van Érdi reggel. Azt nem tudjuk, hogy melyik Érdi utca, de azt tudjuk, hogy ott azon a környéken történt, tehát kora reggel már egy jó kis baleset. Igen, ez elég furcsa, hogy az üres utakon ezt hogy sikerül, hogy találják meg egymást. Azt hiszem ennyi egyelőre, ami jött reggel. Még egyszer
akkor
elmondjuk,
köszönhetjük a hallgatókat.
0630 20 10 909, igen, ide lehet írni. És akkor a hallgatók. Hát
az Eleonórákat köszöntjük.
904-ből.
Igen, többek között őket is, igen. De a patonyok is ünnepelnek meg, a zakariások, az elmírák is a mai napon.
Győrke,
igen. Györke.
Nóra Patony. Ilyen neveket találtunk. Mindenkit nagyon, nagyon nagy szeretettel köszöntünk.
És egy szomorú esemény, 1916-ból ezen a napon kezdődött meg Verdönnél az első világháború legvéresebb csatája. Hát ugye ezeket,
vérszivattyút beindították.
Ezeket igen. a neveket ugye megjegyeztük, Dunkirk, Verdun, stb. Hát ja, pont most láttam az 1917.
Jó, igen, azt akarom nézni fel, hogy ennyi díjat is kapott.
Figyelj, én nagyon jó.
Szemeztem vele, és hogy díjazott is lett ugye az Oscarról.
Érdekes egyébként, mert volt bennem, motoszkált bennem valami végig, ahogy néztem a filmet. Szóval nagyon jó van filmezve nyilván, klasszak a színészek, és tök jó átadják azt a drámát, mindazt a szenvedést, amit ők át, nyilván nem tudod átérezni, de azért nagyon jól átjön. És a sztori kapcsán, meg az egész kapcsán valami motoszkált bennem, és rájöttem, hogy ez lényegében a Gallipolinak a sztoria,
aha.
ami szintén egy ilyen film volt, és a Mel Gibson még viszonylag fiatalon volt benne, ha jól emlékszem. Ugyanaz, hogy el kell juttatni egy üzenetet A pontból B pontba, és mi az a sok szenvedés, ami útközben van. Szóval, na mindegy, szóval nagyon érdekes. Érdemes. Volt a film.
Uh-huh, megnézni.
Születésnapok.
Születésnaposok, igen, 1893-ban ezen a napon, február 21-én született Honti Anna, Kossuth Díjas magyar színésznő, énekesnő, operett primadonna, és Nina Simone, amerikai énekesnő, zongorista, emberjogi aktivista is ezen a napon született, 33-ban, majd gyaníthatóan vele.
Igen, majd neki tiszteletére az elsőt.
Indul majd, igen, az első zenénk. Ellen Rickman, Golden Globe-díjas angol színész, 1946-os. Gáti Oszkár pedig 1949-ben született, ő Jászai Mari díjas magyar színész, Isten értesse a művész urat. A napok, mert hogy minden nap van egy valamilyen nemzetközi nap, az az idegenvezetők nemzetközi napja a mai. 1985 óta számos országban ünneplik ezt, méghozzá oly módon, hogy az idegenvezetők saját honfitársaiknak mutatják be városukat, méghozzá ingyen, ellenszolgáltatás nélkül, hogy azok a városok érdekességeit jobban megismerjék. Én úgy tudom, hogy itt nálunk is szokott ilyen esemény lenni, ugye? Itt a fővárosban
egyszer,
mindenképp.
Igen, szerintem tavaly beszéltünk pont.
Szerintem is volt valami ilyen.
Idegenvezetővel ezzel kapcsolatban, úgyhogy vannak ilyen események, érdemes megnézni a programajánlókat, hogy mit találunk. Majd nekik is küldünk egy felvételt. De azt mondjuk még el, hogy mi lesz a műsorban. Hamarosan Budapest rovatunk következik. Hú, rengeteg minden van. Egy komolyabb hírrel szerettem volna kezdeni, de aztán lett még mellé kettő, úgyhogy majd sok budapesti információ hangzik el 7 óra után, előtte persze lapszemle, meg tőzsdei helyzetkép, és utána pedig majd ébresztő témánkban arról beszélünk Sándorfi Balázzsal, a bankmonitor.hu ügyvezetőjével, amilyen témát ők már elkezdtek feldolgozni hétfőn, de nagyon felkapott lett, mert eszkalálódott a helyzet. Hát az a szitu, hogy minden második hiteles fix változásúban ül, minden második pedig, vagy minden első pedig változó kamatozású hitelben ül. Na most ez nagyon nagy probléma, mert hogy számíthatnak rá, hogy megnőnek a törlesztő részletek, és már rég volt akkora növekedés, mint amekkora most van. Minden esetre erről beszélünk majd vele, hogy mit lehet tenni. Úgyhogy, ja igen, és treasury rovatunk is van, hiszen péntek van. Az OTP Treasury traderével, Prigl Mátéról beszélünk, például a Magyar Telekom negyedéves jelentéséről, aztán
forint,
koronavírus, forint, koronavírus, gazdasági kérdés. Hát ugye az is nagyon eszkalálódik, most így kicsit a média kevésbé kezeli annyira szenzációhajhász módon, viszont így nincs ott a szalagcímekben a legtöbb helyen, hogy mennyire felgyorsult például a terjedése. Na mindegy. A kínai gazdaságot minden esetre agyon ütötte, úgyhogy erről lehet olvasni sok mindent. Nina Simone 1933-ban született ezen a napon, ez az egyik kedvencünk tőle.
Liz Taylor is not a star high. And even Lana Turner smiled. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares for me.
Vagy nézzük a lapszemlét, ki mit ír a mai reggel. Kérem szépen, a napi.hu majd azzal indít, hogy ugye jön az új fizetési rendszer a bankoknál, március 2-án már elindul az azonnali fizetési rendszer, de több extrára, így a fizetési kérelemre és a QR-kódos fizetésre várniuk kell majd az új az ügyfeleknek. Tehát beindul ugye az éjjel-nappal, hétvégén ünnepnapon mindig működő 5 másodpercen belüli azonnali átutatás. Ugye ezt azért kell hozzátenni, hogy az éjjel-nappal is mindig működő, és mindenki számára elérhető, mert ugye az volt azért korábban ez az azonnali átutatás, de ez ilyen extraként lehetett kérni, és lehet, hogy csak céges relációban, ezt most nem is tudom pontosan. Ugye fontos még azt tudni, hogy az összeg nem haladhatja meg a 10 millió forintot, tehát azon belül, vagy azon annál kisebb összegeket lehet majd a rendszerbe küldeni. Ja, a napi.hu ír erről egyébként ma reggel. És lesznek ezek a másodlagos azonosítók, ugye nem is tudom, azt hiszem e-mail cím, meg ilyenek alapján is lehet, tehát nem kell mindig ilyen nagy számokkal bíbelődni. És hát ugye itt van ez az általánydíj kérdése is, az MNB javaslatára, amire meg ugye a bankszövetség vagy a bankok azt mondták, hogy oké, de ahhoz meg a tranzakciós illetéket kéne eltörölni, hogy olcsóbbá tudják tenni ezeket a lakossági csomagokat. Úgyhogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozik a napi.hu ma reggeli vezető anyaga.
Na nézzük, mit ír az m4.hu. 3,5 milliárdot ad pluszba a kormány vasútfejlesztésre. A forgalmasabb, de rossz állapotban lévő vonalak helyett azonban inkább a gigaprojektek keretenő a 3,5 milliárddal. Sajnos a Magyar Közlönyben jelent meg egyébként egy rövidke kormányhatározat, ami erről a plusz 3,5 milliárd forintról szól, hogy ezzel növeli egy korábbi határozattal felpántlikázott vasútfejlesztésre szánt 35 milliárdos forrást. A kormányzat így 2021-ben már 38,5 milliárd forintot lehet elkölteni a magyarországi vasútfejlesztésekre, és hát ugye még volt 2018 márciusában egy eredeti kormányhatározat, ebből derült ki, hogy ez a vasútfejlesztés lényegében a nagyívű országokon is átívelő vasúti projekteket takarja. Igaz, akkor még csak a 2019-2020-as évek forrásait rögzítették, és kevesebb volt a projektek száma. Pár hónappal később, de aztán novemberben 2018-on módosítottak, bővültek a projektek, és lényegében ezt lehet ennek részleteit elolvasni az m4.hu-n.
A világgazdaság ma reggel azzal foglalkozik, hogy a befektetők kevesebb, kisebb bólosztalékra számítanak, és ezáltal ugye az állam is kevesebb bevételhez juthat. Igazán rosszul viszont a Corvinus Egyetemet fenntartó alapítvány járhat. És érdekes, ugye, hogy a költségvetés idei költségvetésbe be van állítva a MOL Richter párostól remélve az a tavalyi osztalék tömeg, ami a tavaly befolyt, 13 milliárd forint. Ez valószínű nem fog teljesülni, kellemetlen meglepetésként érheti a költségvetést, mert hogy a MOL az, ahol a várakozás az, hogy nem fog megérkezni ez az összeg, vagy ekkora összeg, mert hogy nem fog annyi osztalékot fizetni, mint tavaly. Ez a lényege. A MOL 19-es eredménye után beérkező osztalék 18-ban kifizetett részvényenként és 142 forint 50 filléres mértékhez képest jelentősen csökkenhet, és ezt képzeld el, hogy a világgazdaságnak György Kovács Nóra, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzője mondta el. Miért nem beszélgetünk mi György Kovács Nórával?
Kevés női elemzővel beszélgetünk, ami egyébként egy tök nagy gond.
Igen, itt a treasury rovatunkban is végre van egy hölgy, de hát majd Nórát is megkérjük, hogy okay, nekünk is mondja, ez jó. Remeg. Vagy nem ilyen remeg, mondja nekünk jobb dolgokat.
Jó, sokkal jobbat. Mondja nekünk először.
Mondja nekünk olyat, hogy valaminek nagyobb lesz az osztaléka. Na szóval a világgazdaság azzal foglalkozik, hogy is, mint múlva.
Én csak rossz híreket találtam, pedig Lecsett, péntek van.
Lecsett Tomi is megszólal az Erste kiváló elemzője. Igen.
Titokban szivárogtatott metán miatt még jobban rombolja az éghajlatot az olaj és gázipar, írja a g7.hu. Egészen kiváló érzéssel olvassa az ember ezt a cikket, ami egyébként egy Nature-ben megjelent friss kutatásnak a leírata. Az olaj- és gáztermelés sokkal nagyobb szerepet játszhat a légkörben lévő egyik nagy üvegházhatást okozó gáz a metán koncentrációjának növekedésében, mint ahogy eddig hittük, derül ki ebből az új kutatásból. És az a helyzet, hogy erős a gyanú a kutatás eredményei alapján, hogy az olajipari cégek rutinszerűen és szándékosan szivárogtatnak metánt a légkörbe. Arra utal a Rochesteri Egyetem kutatója és a tanulmányt kiegészítő vagy készítő kutatócsoport vezetője, arra utalnak a kutatási eredmények, hogy olaj- és földgázkitermelés mellékterméke az a metán, amit találtak, és vagy az iparágban erről nem tudnak, vagy eltitkolják. Hát, hogy nem tudnak róla, szerintem egy olyan iparágban, ahol mindent megmérnek alaposan, az kevésbé valószínű, és hát ezt ecsetelgeti ez a cikk is a g7.hu oldalán.
Kérlek szépen, én most keresek egy bitcoin chartot.
Mi történt a bitcoinnal? Az új aranyként kilőtt?
Nem lesz belőle semmiféle új arany. Egyelőre ja, ez most, a hír. Most, sőt, most, új pénz sem.
Most a kész vége?
Vége a dalnak. Portfolio.hu azzal indítja a mai napot, hogy brutális csapás készül, világszerte betiltják a jövő fizetőeszközét, képzeld el. Eddigi információk alapján kifejezetten szigorú szabályozással készül felforgatni a kriptopénz piacot az Amerikai Egyesült Államok. Donald Trump, amerikai elnök, keményen neki ment a kriptodevizáknak.
Tudja, hogy mi az?
Nagyon jó kérdés.
Ez a kérdés.
Steve Mnuchin pénzügyminiszter és a Minneapolis-i Fed elnöke is utalt arra, hogy hamarosan kész a szektorra vonatkozó szabályrendszer, bár valószínűleg a modern virtuális pénzek lelkét adó blockchain működési elve érintetlenül marad. A kriptodevizák anonimitása veszélybe kerülhet, ami pedig komoly pofon lehet a bitcoinnak és más mainstream kriptoeszközöknek is. Az amerikai szabályozás modellként szolgálhat más országoknak is, hiszen a kriptopénzek a legtöbb fejlett országban jelenleg még nincsenek szabályozva.
Igen, a szabályozás az egy nagy kérdés, de hát az valószínűleg nem jól működik, hogy azt mondják, hogy betiltják, meg mit tudom én, tehát ez...
Na mindegy. 1680 forint ra esett tegnap a bitcoin, kérlek szépen a 10200-as magasságból, tehát egy 5%-os esésre volt elegendő ez az információ. Természetesen majd kriptorovatunkban Debreceni Barnabást fogjuk faggatni, vagy aki nyilatkozik nekünk abban a rovatban, hogy ezt hogyan kell értékelnünk, mennyire jelentheti ez valamiféle, hát ha nem is a végét, de korlátozását a kriptovalutáknak.
A vezető portálokon mindenhol a dél-koreai koronavírus eszkalálódásról írnak. A BBC-n is nagyjából a két vezető anyag ez, a Bloombergen is egyébként. Úgyhogy, mint mondtam, azért foglalkoznak vele külföldön. Hát mi megyünk tovább, és megnézzük, hogy a tőzsdék hogyan reagáltak erre az egészre.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Muzsikáló Millás reggeli. A zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Na hát kezdjük azzal, ugye, hogy itt találgattunk, hogy a MOL majd az osztalékát, hogy meg mint, illetve nem mi találgattunk, egy lapszemlé, vagy egy labból idéztünk. Hát ugye megjött a gyors jelentése, és kedvező számokat tett közzé ma hajnalban a MOL. Ez ma hajnalban volt? Igen, ma hajnalban. Jó, ezt néztem csak meg, bocsánat. Amelyben sikerült teljesíteni a megemelt éves célkitűzéseket. A gyenge makrokörnyezet ellenére jó számokat publikált az a jólajtárság, sőt, jövőre még magasabb eredményeket tűzött ki célul a menedzsment. Az elemzői várakozásokat EBITDA szinten jelentősen sikerült felülmúlnia. Az adozott eredmény viszont egyszeri tételeknek köszönhetően alacsonyabb lett a konszenzusnál. Az upstream és downstream, ugye ez a kitermelés és finomítás külső környezetből adódó gyengékedését csak részben tudta kompenzálni a bomba formában lévő fogyasztói szolgáltatások és a midstream vagy gáz szegmens. Röviden ennyi, majd a többit a szakértők elmondják, csak hogyha már az osztalék politikájukat vagy az osztalék mértékét feszegettük, gondoltam, elmondom ezeket a részleteket.
A midstream az nem a gáz szegmens.
Hát de, ide az az írva, hogy midstream zárója gáz szegmens.
Na jó, akkor ezt majd ki tárgyaljuk, kivesézzük. Apple,
én nem fogok vitatkozni.
1%-os mínusz, 0,5%-os mínusz a GE-nél.
Ja, még mi, vége? Hát nem az mi? Apple. Hát és mit hogyan produkáltak tegnap a hazai papírok? Ugye a hazai
nem, akar, nem mondtad el? Ja, hát csak, nem ja, csak a csak MOL. Csak a MOL volt.
Azzal folytattam volna, hogy ügyesen átkötve
a
befektetők úgy várták ezt a gyors jelentést, hogy 12 forinttal mérsékelték az árfolyamát a MOL részvényeknek, már mint kicsit eladogattak belőle, és nyomták lefelé 0,5%-kal 2656 forintig, az OTP viszont még ennél is nagyobbat esett, 270 forintot, az 1,7%, 15360 forint lett a vége. A Magyar Telekom 2 forint 50 fillére gyengült 436 forintra, mi a Richter Gedeon részvényeinek árfolyama erősödött mintegy 5 forinttal 7125 forintig. Így lett a vége annak, hogy vagy a BUX teljesítményének 390 pontos esés, 8%-os csökkenés, ez 45.792 pontos záróérték mellett.
Oké, megyünk akkor a nyugat-európai és amerikai piacokra. Először nézzük, hogy Amerikában mi történt. Mindenhol mínuszokat lehet látni. Az S&P 0,4%-os mínusz, a Nasdaq 0,7%, a Dow Jones 0,5%-os mínusz szintén. Tehát nagyjából ez a 0,5% körüli mínusz látható mindhárom vezető papírnál, bármint hogy indikátornál, és a legkereskedettebb részvényeknél is gyakorlatilag ilyen lejtmenet van. Az Apple és a Microsoft lóg ki a sorból lefele. Az Apple 1%-nál egy picit nagyobb mértékben vesztett árfolyamából, $320.25 esett, a Microsoft pedig 1,6%-kal. A GE és a Google is vesztett körülbelül 0,5%-kal értékéből, a Citigroup viszont 0,2%-os pluszt hozott össze, és hogyha megnézzük, akkor a negatív oldalon még olyan papírok vannak, mint a Kraft Heinz Company 7,4%-os minusszal, de alapvetően azt lehet mondani, hogy rossz hangulat volt mindenhol, Londonban és Frankfurtban is 0,3, illetve 0,9% mínusz, és a most záró távol-keleti tőzsdéken is jelentkezik a koronavírusnak a hatása. A Nikkei 0,3%-os mínuszban, a Hang Seng Index 0,8%-os mínuszban tartózkodik, egyedül a Shanghai kompozit az, ami kicsit emelkedik 0,2%-kal, úgyhogy nem volt olyan jó hangulat a tegnapi kereskedési napon.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Az 1917 kapcsán írhatta a kedves hallgató, hogy sziasztok, jó reggelt, nézzétek meg a Várkertnél az első világháborús kiállítást, zseniális, megrázó, tökéletes.
Jó.
Írta nekünk.
Köszönjük szépen.
Aztán napi csata felkiáltó jellel és smiley-val, gondolom a verdőni csatára megemlékezésünk, de hát...
Na hát a Maci most pipázik, úgyhogy nem lehet.
És mi volt ez, WhatsApp? Azt mondja, hogy SMS-ben pedig munkahelyemen a szakmai fizetés minimumát nem kapják meg a dolgozók.
Na tessék.
De ez most mire is, várjál csak.
BKV sztrájk.
Elképzelhető. Az ennélről lehet tudni, mikor van bent Endre. A többiek miért nem ennyire bátrak? Teszi fel a kérdést a kedves hallgató, hát mi volt a bátorság a Nina Simone? Hát
az nem a Nina Simone-ben volt, hanem az előző bluesban szerintem.
Ja, hát ugye? Ács Gábor nagyon bátor, néha olyanokat hoz, hogy meg is kapja a magáét érte. Engem meg ne kérdezzetek, egyrészt ritkábban ülök ott, másrészt meg én zeneileg
folyamatosan bővítjük ugye a zenei repertoárt, amit látunk, és érdekes, és illik, de az arculatba azt hozzuk, és van egy jó kis mappánk, amiből válogathat mindenki. Teljesen véletlen, hogy egyébként ilyen akusztikus jellegű felvételekből van most több. Valahogy több ilyen lemez jelent meg. Én folyamatosan figyelem az én palettámba, vagy ízlésembe illő megjelenéseket, és pont most jelent meg a Tommy Emmanuelnek ez az új lemeze, tehát egy pár hónapja, de teljesen véletlen, hogy a Dead South-nak is egy új lemeze jelent meg, ugye ők jönnek majd ide novemberbe, jegy már nincs, de majd valahogy bekuncsorogjuk magunkat, mert azt kihagyhatatlan szerintem. Szóval visszatérve a midstreamre, mert most van egy kis idő még, amíg elkezdődnek a hírek, tehát úgy van ugye, hogy az upstream, downstream és a közöttük van a midstream, ez a szállítási üzletág, szállítási és tárolási. Tehát itt minden benne van, ami a gázvezeték, olajvezeték, tárolás és a marketing is benne van.
Hát akkor stimmel a gáz, csak leegyszerűsítő.
Hát nagyon leegyszerűsítve.
Gáz kitermelés, feldolgozás, akkor a gáztároló vezeték, üzemeltetés, ilyenek.
Olajszállítás is beletartozik.
Olajszállítás is.
Tehát minden. És a finomított termékeknek a szállítása. Tehát az egy üzletág, hogy mondjuk a finomítókból elszállítják a kiskereskedőkhöz például. Jó. Tehát ez minden beletartozik. Lehet, hogy a MOL-nál pont a legnagyobb szeletet a midstreamből a gázüzletek teszik ki, és ezért dolgok. Rövidítették. Aha. Így.
Jó.
Na, oké, menjünk akkor tovább.
Ha menjünk, hírek jönnek, utána pedig jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Hallottál már a Bitcoinról? És az Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero megvan? És azt tudod, hogy milyen technológia hajtja ezeket a kriptopénzeket? Hallgasd minden kedden 7:30 után pár perccel a kriptopénzek világáról és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kriptopédia, hogy értsd is, mi hajtja az új devizát.
A rovat szakmai partnere a MrCoin.eu kriptodevizaváltót üzemeltető MrCoin Limited.
Hírek a 90.9 Jazzy.
Egyre több polgármester ellenzi az iparűzési adó csökkentését. Betiltják a dízelbuszokat Magyarországon. Esőszenes, de meleg nap lesz. Következnek a részletek. A Fidesz önkormányzati vezetői is bírálják az iparűzési adó megnyírválásának tervét. Cserpalkovics András Székesfehérvár fideszes polgármestere Facebook bejegyzésében azt írta, meggyőződése, hogy a versenyképességi tanács erre vonatkozó javaslatai hibásak, a tanács tagjai bizonyára értenek a gazdasághoz, de biztosan nem értenek az önkormányzatok finanszírozásához, tette hozzá a politikus. A helyi iparűzési adó tervezett átalakítása mintegy évi 80-100 milliárd forinttal kurtíthatja meg az önkormányzatok bevételeit. A tervezet legnagyobb vesztesei nagyvárosok lennének, leginkább a főváros, de érzékenyen érinti a kormánypárti vezetésű Győr és Székesfehérvár költségvetését is. A helyi iparűzési adó ügye nem pártpolitikai ügy, ezt már Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere írt a Facebook oldalán, reagálva Cserpalkovics szavaira. Betiltják a dízelbuszokat Magyarországon, 47 településen lehetnek kizárólag elektromos buszokat forgalomba állítani. 2022-től csak elektromos buszt lehet üzembe helyezni a 25 ezres lakosságszámnál nagyobb településeken, melynek következtében 10 éven belül minden második busz már elektromos meghajtású lehet. 7 nagyvárosban indult tavaly mintaprojekt tapasztalatszerzési célból, Budapesten, Kaposvárot, Pécset, Pakson, Győrben, Kecskeméten és Szegeden. Jelenállás szerint tilos lesz hagyományos buszokat forgalomba helyezni, például Dunakeszin és Szentendrén is, ahogyan Vác, Cegléd és Siófok is csak e-buszokat állíthatna forgalomba 2022 után. A brit kormány által 2021-től tervezett új bevándorlási szabályok nem érintik a már Nagy-Britanniában élő külföldi EU állampolgárokat, közölte a brit belügyminisztérium. A tárca tervezete szerint megfelelő állásajánlatra, ahhoz megfelelő szakképesítésre és angol nyelvtudásra lesz szükség a jövő évtől a külföldiek nagy-britanniai munkavállalásának engedélyezéséhez. A konzervatív párti brit kormány az Európai Unióból és az unión kívüli országokból érkezőkre egyformán érvényes pontozásokat utazásos elbírálásra alapuló bevándorlási szabályozást kíván életbe léptetni 2021. januárjától. A londoni belügyminisztérium ugyanakkor leszögezte, a már Nagy-Britanniában élő és letelepedési engedélyért folyamodó külföldi EU állampolgárok jogosultságai és jogi státusza semmilyen módon nem változik az új bevándorlási szabályok életbe lépése után sem. Ismét emelkedett a koronavírussal összefüggésben a napi új fertőzöttek száma Kínában, de az egy napon belül jelentett gyógyultak száma továbbra is meghaladja az új betegekét. Egy nappal azt követően, hogy a napi új fertőzöttek száma 394 esettel csaknem egy hónapos mélypontra csökkent. A Kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság adatai szerint csütörtök éjfélig Kína szárazföldi részén 889 új beteget diagnosztizáltak. Az új típusú koronavírus összes fertőzöttjének száma ezzel 75.465-re emelkedett a szárazföldi Kínában, ahol újabb 118 halálozással a járvány immár 2236 életet követelt. Az időjárásról: hidegfront érkezik, amely főleg az ország középső és keleti harmadában okozhat többfelé csapadékot. A szelet helyenként erős viharos lökések kísérhetik. Délután 2-11 fok közt alakul a hőmérséklet, északkeleten lesz hidegebb. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak! Kollégáimtól azt a tájékoztatást kaptam, hogy a városban jelenleg mindenhol jól lehet közlekedni, és a városban tartóknak sem kell most még hosszabb menetidőre számítani, bár már érezhetően erősödik a forgalom. Vezessenek óvatosan, köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
You can make it better if you try. If you're feeling low, you can think of something happy. Thoughts have wings and they can fly you high. If you're feeling blue all about your situation, you can make it better if you try. Thoughts have wings and they can fly you high. If you need a friend, be a good friend to somebody. The world you want to live in starts with you. Picture what you want on your mental television. Thoughts turn into actions that come true. You want to live in style.
A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Muppet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin február 21-én pénteken reggel 7 óra 10 perckor ülünk itt Kántor Endrével.
És Gede Balázssal.
És 06302010909 az SMS, WhatsApp és Viber számunk, mindjárt mondom, hogy mit üzennek a kedves hallgatók. Forgalmi helyzetről
azt
írnak, úgyhogy akkor...
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Dr. Sziszi például arról, hogy a Ferihegyi a Vecsési lámpától 14 perc a kökig. Aztán azt kaptuk Dékartástól, hogy további optimista jó reggelt kívánva. Gödről Pestre suhan a forgalom az M3-os bevezető ig. Onnan lépésbe lehet közlekedni a Szerencs utcai lámpáig, onnan ismét suhan a forgalom, újabb torlódás a BVSC-nél tapasztalható, így összesen 32 perc a menetidő jelenleg. Aztán az Utinform híreiből mazsolázva, aki esetleg a hegyes halom felé autózik, azt számítson arra, hogy baleset történt az M1-es autópálya hegyes halom felé vezető oldalán a komáromi szakaszon Győr térségében. A 117-es kilométernél három kamion ütközött össze. A forgalom csak egy sávon halad, 2-3 kilométer hosszan torlódik a kocsisor. És hát a bevezetőkön meg a helyzet a szokásos, élénk a forgalom a Budapest környéki bevezető utakon. Araszolásra kell számítaniuk az autósoknak az M3-as autópályán a bevezető szakaszon, és a 10-es főúton a Solymári körforgalomnál lassú haladás a 11-es főúton Leányfalu és Szentendre térségében, valamint a Csepel-sziget útjain.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Hát van bőven miről beszámolni, kezdjük az elsővel, ami a legfrissebb bejelentés, hogy meghosszabbítják a 3-as metrót, és megvannak az új megállók is. A 3-as metró Káposztásmegyeri meghosszabbításáról és annak feltételeiről egyezett meg a BKK és az érintett kerületek, egyeztek meg egy lakossági fórumon, és ugye kiderült többek között, hogy a meghosszabbított vonal első állomását a Rózsa utcánál alakítanák ki, amelyhez egy parkolóból és biciklitárolóból álló pont is épülne. És azt mondja, hogy a korábbi tervektől eltérően az építkezés az Árpád út zöld felületeit is jobban védené, a vonal délebre húzásával az út északi járdája mellett lévő fasor teljes egészében érintetlen maradna. És akkor mit tudunk még? Hát nagyon sok részlet van egyébként, többek között a pénzcentrumon is lehet olvasni. Egyébként az Árpád úti felüljáró rendje is egyszerűsödne a bontással, ahol egy jelzőlámpás forgalmi csomópont jöhetne létre, közvetlen felhajtási lehetőséggel az István Telki útról. Úgyhogy az újpest.hu oldalon pedig teljesen részletesen el lehet olvasni azt, hogy milyen megállókat és hogy hogyan terveznek. És van még más információ, mégpedig, hogy ami szintén közlekedési.
Mégpedig, a BKK menetdíjbevétele, hogyha erre gondolsz.
Nem arra gondoltam, nem arra gondoltam. Gyorsan akartam elmondani egy mondatban, hogy megváltoztatták a Giro d'Italia budapesti szakaszát, és ugye a korábban jelzethez képest a nyitó szakasz útvonala változott. A kerékpárosok így a Lánchídon is áttekernek majd május 9-én, a Nemzeti Sportügynökség közleményében lehetett ezt olvasni, és ugye a Széchenyi Lánchíd érintése korábban is felmerült, de elvetették az ötletet, mert a híd felújításra és lezárásra várt. Ugye ez egyelőre...
Hát a húzavona, úgyhogy hát, egyelőre nincs felújítás, jó, úgyhogy lehet rajta bringázni. Forgalomkorlátozás
már májusig van, ugye? Nem kezdik el, azt feltételezi ezek szerint a bizottság, aki ezt dönti, de közben a főpolgármester akarja kezdeni.
Finanszírozási húzavona még zajlik, így szerintem teljesen joggal gondolhatjuk az, hogy májusban itt nem lesz még semmiféle felújítás, nem?
Igen, minden esetre átmennek most az új kinevezett szakasz, az azt, hogy átmennek a Lánchídon.
Hogy korlátozzák a forgalmat, hogy már csak biciklivel lehet átmenni, és akkor pedig mehet a Giro.
És onnan mennek a várba.
Igen.
Aztán utána pedig majd Székesfehérvár, Veszprém, Veszprém, Balaton a következő szakasz, de ezt meg lehet mind nézni a Giro Hungary 2020 oldalán. Na nézzük akkor azt, ami a nagyobb falat.
Ez egy nagyobb falat?
Igen.
Hát ez ennyi, hogy nőtt a BKK menedély bevétele. Hát hol a nagy falat? 1,4 milliárdal meghaladja a 2019-es menedély bevétel a 2018-ast, és így lett 67,3 milliárd forint, és mindennek a hátterében csak az állhat, hogy több jegyet és bérletet értékesítettek, ugyanis a díjak nem változtak. Pont.
Ennyi. Hát és ezt nem is beszéljük meg, nem teregetjük jobban a kedves hallgatók
hát
elé.
Hogy teregetjük? Hát teregethetünk ilyen számokat, csak hát az nem tudom, hogy mennyiben izgalmas.
Többen
az.
Fizetnek bankkártyával.
Fú, de izgi, igen.
Értem, akkor te nem akarsz erről beszélni ezek
szerint.
Nézd,
én úgy annyira ez idáig volt számomra izgalmas, igen, hogy változott, ugye. Egyébként ami részben szerepet játszhatott ebben, és a változást okozhatta, hogy például megszűnt a munkáltató által adott éves bérlet.
Na tessék,
és egy csomóan mentek
havi bérletet
venni. Igen, hát csak annyi, hogy annak a 1,5%-os, vagy mennyi növekedésnek nem, 1,4 milliárd az egy olyan kettő.
Mobiljegy is érdekes.
A mobiljegy vásárlás praktikusabbá, gyorsabbá vált a dolog, úgyhogy ezekbe
igen, praktikusabbá, gyorsabbá, és mindenki egy jó nagyot kacifántosan mormog a bajusza alá, amikor letölti az alkalmazást.
Hát nem, én egy csomó mindenkit hallok, aki meg tökre megelégedve használja.
Persze, a napi jegyet ugye lehet venni rajta, de sima jegyet azt nem.
Az mi a sima jegy?
Hát egy sima menet.
Ja, hogy a menet, igen. Hát,
vagy mondjuk egy tízes gyűjtőjegyet, vagy bármi olyat, amit egyébként el lehet érni normál esetben kinyomtatva.
Rajta,
hát és ezen mit kell dolgozni?
Én nem tudom, mert én nem dolgozom rajta, de hát nyilván ez egy munka. Hogy
én is letöltöttem, hogy hurrá, végre nem kell ezzel vacakolni, és abszolút nincs.
Tessék,
a bérletet lehet venni. Ragoztátok
a BKK-t, elég volt.
Jó, bocsánat, elnézést kérünk, már megyünk is tovább. És
itt se vagyunk.
Elmondjuk, hogy hol vagyunk, ott vagyunk, ahol mondja nekünk az András, a Hajós András, mert hogy idegenvezetők nemzetközi napja van, úgyhogy nekik, idegenvezetőknek küldjük szeretettel a következő felvételt.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
Thank you. There is a castle, it was the old king's residency. We have no more kings, because Hungary is a parliamentary democracy.
Hello, tourists.
On the right side.
Hello, tourists.
On the left side.
Hello, tourists.
On the right side.
Hello, tourists.
On the left side.
Az ember kösse meg a kezét, csak így eresztheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.
Hát ugye sokat lehet hallani a forint gyengélkedéséről és a különböző egyéb bankközi termékek, mint például a bubor hitelkamatláb változásáról, ugye az is ugrott egy méreteset. Na most ez azért lehet rossz hír a lakáshiteleseknek, legalábbis akik változó kamatozású konstrukcióban ülnek, mert hát ugye ott időről időre felülvizsgálják a kamatokat, ami a buborhoz kötött sok esetben, vagy a legtöbb, lehet, hogy minden esetben, ezt majd mindjárt Szaki megmondja, és ezáltal változhatnak ezek a hitelek, illetve ezek törlesztő részletei, hogy mennyivel, milyen mértékben, azt is megbeszéljük Sándorfi Balázsral, a bankmonitor.hu ügyvezetőjével. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, nagyon sajnálom, hogy nekem jutott a rossz hír ma reggelre.
Hát valakinek el kellett mondani, mi nem akartuk.
Oké.
Na, figyelj, hogy néz ki pontosan a változó kamatozású hitelkonstrukció, és miért befolyásolhatja a buborváltozás, és milyen mértékben per pillanat, ami már fájhat esetleg az ilyen hiteleseknek?
Értem, talán először azt érdemes tisztázni, hogy érzékeljék a hallgatók, hogy kiknek lehet ilyen. Ugye az összes 2015-ben korábbi deviza alapú lakáshitel forintosításra került, és ezek a hitelek, hogyha maga az ügyfél nem avatkozott be különösebben, akkor automatikusan bubor alapú kamatozásra váltottak át. Ez ugye azt jelenti, hogy a bubor a budapesti bankközi kamatláb, jellemzően a három havi konstrukció dominál, tehát három havonta a hitel kamatozása kiigazításra kerül a piaci kamat változással. Maga a kamat meghatározása az úgy néz ki, hogy bubor plusz 3% például, vagy bubor plusz 2,5%. Tehát, hogyha maga a piaci kamatláb, mint bubor elmozdul, csökken vagy nő, akkor ahhoz hozzáadják a fölötte lévő fix felárat, és abból újra számítják a törlesztő részletet. Ugye eddig az volt a jó hír, hogy a bubor az masszívan csökkent, még amikor az alapkamat csökkenés megállt, utána is lement nulla közelébe. Most az év elején azt látjuk, hogy egy masszív 0,44%-os emelkedést ért el a bubor, és ez kénytelen kelletlen át fog szivárogni a törlesztő részletek növekedésébe azok számára, akiknek ilyen változó kamatozású lakáshitelük van.
Ők sokan lehetnek, hogy korábban azért a jegybank is kampányon, mi sokszor elmondtuk, hogy váltsanak fix kamatozásra, mert az biztonságos, hiszen a mélyponton lévő kamatok alapvetően csak fölfelé mozdulhatnak, ha valamikor megmozdul a kamatok mértéke. Hányan fogadhatták meg, illetve lehet, hogy érdemes annak közelíteni, hogy hányan lehetnek, vagy milyen mérték, milyen hiteltömeg az, amit érint ez a dolog?
Két számot tudok most hirtelen konkrétan mondani. Az egyik az az, hogy 2019. szeptember végén, azaz a közelmúltban a teljes kint lévő hitelállomány lakáshitel szerződésnek a szerződéseknek az 55%-a az változó kamatozású konstrukció volt, tehát nagyon-nagyon magas. Míg az új hiteleket, új lakáshitel felvételnél már 50% fölött van bőven, 80% körül van a hosszú távra fixált kamatozás aránya. A korábbi lakáshitelfevők nem nagyon iparkodtak, hogy átváltsák hosszú távú kamatozásra a hitelüket. Egyébként ugye nemrég volt egy kampány, ahol az összes bank kiértesítette a változó kamatozású lakáshitellel rendelkezőket, hogy van alternatíva átváltani ezt rögzített kamatozású lakáshitelre. Tippelj egyet, légy szíves, szerinted hány százalék mozdult meg?
2.
Nagyon-nagyon optimista vagy. Ismereteink szerint másfélhez közelebb áll az igazság.
Pedig nagyon tehát, alul akarta
nagyon,
becsülni.
Nagyon alul akartam mondani, és hogy hát ez
jó, elég szabad. Akkor hadd mondjak még egy számot. A magyar lakáshitelpiacon a lakáshitel kiváltás részesedése az új forgalomból az körülbelül 3% lehet. Tehát egyáltalán nem része a kultúránknak az, hogyha felvettük a lakáshitelt, akkor utána vizsgáljuk azt, hogy milyen alternatíváink vannak. És egyébként azt a legnehezebb megugrani pszichológiailag, hogyha keressük a miérteket, hogy éveken keresztül csökkenő törlesztő részletet tapasztaltak a változók, és akkor ugyan miért fizessek többet jövő hónaptól egy biztonságosabb hitelért?
Ezt mert hogy ugye van egy ára annak, hogy biztonságosabb, tehát hogy rögzített, és tehát pillanatnyilag azt érzékeli ugye a hitel felvevő vagy tulajdonos, hogy magasabb törlesztőt kell fizetnie, és hát ez, amit mondasz, ugye egy kicsit nehéz fejben rakni. Milyen mértékről beszélünk? Tudunk egy milyen hitelpéldán keresztül lesz szemlélt? Tehát gyaníthatóan ez még nem lesz egy olyan rettenetesen nagy, de az látszik, hogy az irány az, amit sokszor féltettük a hitelfelvevőket, hogy fölfelé mozdulnak a kamatok, és hogyha ez rendszerű lesz, akkor ez lehet még fájdalmasabb is. Szóval most per pillanat mibe kerül ez a hiteleset?
Teljesen véletlenül van a polcon egy számításunk.
Nem mondod.
Ami azt mutatja, éjjel-nappal számítgatunk. Ami azt mutatja, hogyha valakinek van egy változó kamatozású lakáshitele, aminek a jelenlegi tartozása, ez fontos, nem a felvételkori, a jelenlegi tartozása 8 millió forintot tesz ki, hogyha a hátralévő futamidő még 15 év, akkor itt a buborváltozás hatása az most 1500 forint lehet a havi törlesztő részletre. Ha ez a hátralévő futamidő csak 10 év, akkor egy picit kisebb, olyan 1200 forint körül van a hatás.
De hát ez is akkor több százezres többlet visszafizetéssel jár.
Hát ugye a teljes visszafizetést a 15 éves futamidő esetében 270 ezer forinttal emeli meg, még a 10 éves futamidő esetében 173 ezer forinttal emeli meg a teljes visszafizetést. Hozzáteszem egyébként, hogy maga egy ilyen hitelnek a kiváltása is átért, ugye ennek van lehet egyszeri költsége is, az körülbelül olyan 100-130 ezer forint körül mozog, ha ez szokott még visszatartó erő lenni abban, hogy de még ennek egyszeri költsége is van. De egyébként én azt gondolom, hogy látható, hogy egy relatív kis kamat elmozdulás is azért a teljes visszafizetésben már érzékeny tud lenni, illetve a havi törlesztő részletre is 3%-os növelő hatást tud gyakorolni, tehát hogyha érdemben elkezd mozogni a kamat, akkor ez még fájdalmasabb lehet.
Azt meg sem merem kérdezni, amikor azt mondtad, hogy 1,5% mozdult meg erre a banki figyelmeztetésre, hogy azt, hogy nem egy többletet fizetnek ilyenkor ki, hogyha fixet fizetnek, hanem egy biztosítást fizetnek, biztosítják az ő pénzüket, meg a törlesztő részletüket, az hányan gondolják vajon így?
Nézd, én alapvetően azt gondolom, hogy nagyon kevesen voltak, akik egyáltalán elolvasták ezt a levelet.
Ja, értem.
Tehát, hogy ez innen kezdődik. Egyébként, hogyha pedig az életből veszünk példákat, elég sokan használják azokat az eszközöket, amiket rendelkezésre bocsátunk, és egy klasszikus ügyfél visszatérve ahhoz, hogy én nem vagyok hajlandó többet fizetni. De amikor végighallgatja azt a szakértői véleményt, hogy mi mivel jár, akkor a legszélsőségesebb esetekben az a válasz, hogy jó, értem, akkor végig fix kamatozást szeretnék. Nem is 5 évre, nem is 10 évre rögzíti, hanem végig fixre. Tehát alapvetően szerintem itt a probléma alapvető megértésével van, van gond, értem. És hogy mi mit okozhat, és ha sikerül ezt átvinni, akkor utána én azt gondolom, hogy az embereknek egy érdemi része már racionálisan dönt.
Igen, hát itt van, amiről beszéltünk, egy hallgató azt írja, hogy a fix kamatozás sokkal drágább, mint 500 000 forint, 8 milliós hitel esetén eddig nyert a változó kamat. Hát pont erről beszélünk, hogy eddig nyert, és ugye most, amiről beszélünk, a bubor elmozdulását még csak a piac mozgatta el, tehát hogyha a jegybank is esetleg beavatkozik, és kamatot emel, és azt fogja lekövetni a bubor, akkor azért itt nem 10%-okról fogunk beszélni.
Így van. Egyébként a bubor most 0,6-on áll, a 3 havi bubor, ami ugye tavaly december elején 0,17 volt. Aha. 0,17 volt, de ugye azt gondoljuk, hogy mielőtt az alapkamathoz hozzányúlna egy bank, azelőtt a bubor még mehet tovább. És ezt is érdemes megérteni, hogy a kamatemelés az micsoda. Nekünk nem feltétlenül az alapkamat a meghatározó, ami 2016 tavaszon négy éve ugyanott áll, hanem sokkal inkább a bubor és a, mondjuk még egy csúnyát, a birsnek a mozgása, ami ugye a kicsit leegyszerűsítve a hosszú távú bubor, hosszú távú kamatrögzítés esetén alkalmazott piaci kamatnál.
Igen. Azt írja egy hallgató, hogy neki olyan a hitele, hogy beleírták, hogy azt nem lehet semmiféle másik hitellel kiváltani. Ilyen van?
Hát, én megmondom őszintén, hogy ilyen nincs. Tehát, hogy mi nem tudunk ilyesmiről, a teljes szabályozói logikával szembe megy, minden hitelt mindig ki lehet váltani, költséggel lehet, előtörlesztési, végtörlesztési költséggel lehet, de olyan hitelről mi nem tudunk, amit nem lehet kiváltani.
Okay. Igen, és itt vissza még ahhoz, amit mondott a kedves hallgató, ugye, hogy lehet, hogy nyer a változó kamatozás.
Ja, az is lehet, eddig.
De az is lehet, hogy teljes a hitel periódus végéig is nyer. Lehet. Elképzelhető.
Lehet. Ja, persze, lehet. Simán.
És utána mondhatja, hogy na, mégis hát nekem volt igazam. A probléma az.
Ez ugyanaz, mint hogyha nem fizetek biztosítást, és nem törnek be a lakásomba 20 évig, nekem volt igazam.
Igen, pontosan.
Jó, de akkor mondjunk itt egy életszerű példát. Tehát, hogy visszafelé ki lehet számolni, hogy a frank hitelesek meddig voltak nyerőben.
Ja.
És akár. Akkor, mert hát ott is volt persze, egy nyerő szakasz.
Persze.
Ott is volt egy nyerő szakasz. És egyébként akkor mondjunk még egy csúnyábbat, hogy 2008. szeptember 15 volt a Lehman összeomlás, ami után elszabadult a pokola a deviza árfolyamokban, de 2009-ben még, tehát a következő évben a törlesztő növekedésnek a 40%-áért a kamateváltozás volt felelős, és 60%-ért a deviza. Uh-huh. És ezt kevesen tudják, igen, hogy ott brutálisan érdemben bejátszott már a kamatemelkedés hatása, csak ott ugye ez egyben mosódott. Így a deviza hiteleknek a csúnyaságával, ilyen finoman fogalmazva.
Jó, hát nem megtéríteni akarunk bárkit is, a figyelmet, vagy a figyelemfelhívás volt a cél, és hogy nézzenek utána, hogy számolgassanak, és hát mindenki maga fog
dönteni. Így van. Balázs, köszönjük szépen.
Nagyon köszönjük.
Hát még egyszer sajnálom, hogy nálam volt a rossz hír. Sziasztok!
Szia! Sándorfi Balázsral beszélgettünk, a bankmonitor.hu ügyvezetőjével.
0630 2010 909, itt lehet hozzászólni ehhez a témához is, ez Viber, WhatsApp és SMS, vagy az infokukac@millensreggeli.hu-n, vagy a Facebook oldalunkon is akár. Jönnek a hírek, aztán játszani is fogunk, maradjatok velünk, és hát akkor utána nézzünk annak majd Treasury rovatunkban, hogy mozog a piac és miért, mert hamarosan Prigl Mátéval, az OTP Treasury traderével beszélgetünk.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
A Fidesz önkormányzati vezetői is bírálják az iparűzési adó megnyírválásának tervét. Cserpalkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere Facebook bejegyzésében azt írta, meggyőződése, hogy a versenyképességi tanács erre vonatkozó javaslatai hibásak. A tanács tagjai bizonyára értenek a gazdasághoz, de biztosan nem értenek az önkormányzatok finanszírozásához. tette hozzá a politikus. A helyi iparűzési adó tervezett átalakítása mintegy évi 80-100 milliárd forinttal kurtíthatja meg az önkormányzatok bevételeit. A tervezet legnagyobb vesztesei nagyvárosok lennének, leginkább a főváros, de érzékenyen érinti a kormánypárti vezetésű Győr és Székesfehérvár költségvetését is. A helyi iparűzési adó ügye nem pártpolitikai ügy, ezt már Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere írta Facebook oldalán, reagálva Cserpa a Covid szavaira. Betiltják a dízelbuszokat Magyarországon, 47 településen lehetnek kizárólag elektromos buszokat forgalomba állítani. 2022-től csak elektromos buszt lehet üzembe helyezni a 25 ezres lakosságszámnál nagyobb településeken, melynek következtében 10 éven belül minden második busz már elektromos meghajtású lehet. 7 nagyvárosban indult tavaly mintaprojekt tapasztalatszerzési célból, Budapesten, Kaposvárot, Pécset, Pakson, Győrben, Kecskeméten és Szegeden. Jelenállás szerint tilos lesz hagyományos buszokat forgalomba helyezni, például Dunakeszin és Szentendén is, ahogyan Vác, Cegléd és Siófok is csak e-buszokat állíthatna forgalomba 2022 után. Új javaslat bemutatásával folytatódhat az uniós költségvetési vita. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke ma reggel mutattatja be az uniós tagállamok vezetőinek az új tervezetet, amely az éjszakában nyúló kétoldalú megbeszéléseken pontosított tagországi álláspontok alapján készülhet. Elemzők kétségesnek tartják, hogy a tagállami vezetők végső megállapodásra jutnának. Az uniós büdzsé kérdése most a korábbiaknál is jobban megosztja a 27 tagállamot, az eltérő prioritások és Nagy-Britannia kilépése miatt. Az úgynevezett nettó befizető Nagy-Britannia távozása az EU-ból azt is jelenti, hogy kevesebb elosztható pénz marad, miközben az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottság a klímaváltozásra és a migrációs ügyekre is szeretne többet költeni. Ismét emelkedett a koronavírussal összefüggésben a napi új fertőzöttek száma Kínában, de az egy napon belül jelentett gyógyultak száma továbbra is meghaladja az új betegekét. Egy nappal azt követően, hogy a napi új fertőzöttek száma 394 esettel csaknem egy hónapos mélypontra csökkent. A Kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság adatai szerint csütörtök éjfélig Kína szárazföldi részén 889 új beteget diagnosztizáltak. Az új típusú koronavírus összes fertőzöttjének száma ezzel 75.465-re emelkedett a szárazföldi Kínában, ahol újabb 118 halálozással a járvány immár 2236 életet követelt. Az időjárásról: hidegfront érkezik, amely főleg az ország középső és keleti harmadában okozhat többfelé csapadékot. A szelet helyenként erős viharos lökések kísérhetik. Délután 2-11 fok közt alakul a hőmérséklet, északkeleten lesz hidegebb. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Az időjárás jelentést támogatta az Eaton szünetmentes áramellátó rendszerek szállítója, a BPS Kft.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó reggelt kívánok! Nehezen járható az M1-es, M7-es autópálya közös fővárosi bevezető szakasza a Gazdagréti felhajtótól, és a folytatásban a Budaörsi út is. Akadozik az előrejutás a Váci úton befelé szakaszonként, az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt, illetve a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt is. Szintén telített a Pesti út befelé a Ferihegyi útnál és a Keresztúri útnál, valamint az M5-ös fővárosi szakasza befelé az autópiactól. Erősödik a forgalom a Rákóczi úton, az Asztória irányában, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Kerepesi úton pedig befelé a Fogarasi út előtt. Az Üllői úton is lelassult a haladás a nagyobb csomópontok közelében befelé, a 6-os főúton a Háros utcai felüljárónál, a Grassalkovics úton a Rézöntő utca előtt, és a folytatásban a Soroksári úton a Rákóczi híd előtt. Varga Etele, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén.
Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Verte mal, quiero verte vencida, que no tengas una sola noche en que puedas dormir. Quiero verte mal, sola y desesperada, hundiendo la cara en la almohada, llorando por mí. Olvidarme de todos tus besos me cuesta la vida. Olvidarme de tus ojos negros me cuesta la luz. Mal una vez en la vida, que el martirio de mi recuerdo no te deje existir. Quiero verte mal, sangrar por la herida, que sientas en tu propia carne lo que fue para mí. Si supiera que con tu vida se fueran mis males, mandaría matarte ahora mismo, lo juro por Dios. Quiero, quiero verte mal. Quiero, quiero verte mal. Quiero, quiero verte mal. Quiero, quiero verte mal. Quiero, quiero.
A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
Kérem tisztelettel, mindjárt mondom, hogy mi a kérdés.
Hát a kérdés a nyereményt, az a nyereményt mondja.
A nyereményt azt mondom, azt tudom, a nyeremény minden nap egy páros belépőjegy a február 28-a és március 1-e között megrendezendő konyhakiállításra. De mi a kérdés, ami most jön?
Jó kérdés.
Kérem szépen, a mai kérdés az, mi a panna cotta jelentése? A. Főzött tejszín, B. Főzött tejszín hab, vagy C. Zselatin.
A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac@jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
Na, azt írja Petya, jó reggelt, szólok, Tatabánya ipari park tele van koreaiakkal. Szerintem 100-200-as nagyságrendben.
Köszönjük szépen az információt. Ez még nem jelent semmit, de kedves.
De jelenthet is.
De ők egyébként valószínűleg vietnámiak. Tehát a lényeg a következő, hogy nagyon sokan írtatok, hogy nem, valami nem stimmel, telefonon főleg a netes adásunkkal.
Az a vicc, hogy igen, mert már tegnap is írtak, de akkor először azt hittem, hogy ez egy egyedi probléma, de páran írtak különböző számokról. Tehát kipróbáltuk mi is, különböző oprendszereken fut, különböző keresőkben fut, és működik, tehát valahol valakiknek nem megy.
Előfordul az, hogy ki kell keselni a Chrome-ot, újrakénítani a telefon, sok minden. Van, amikor ez egyik barátom volt nagyon aranyos, amikor megkérdezte, hogy már megint azt mondja, hogy ugyanarról a témáról beszéltek, és kiderült, hogy a tegnapi adást hallgatta,
ja,
mert nem maradt,
van,
ugye?
Olyan is van.
Úgyhogy...
Azt hogy kell megcsinálni, mondjuk el
a mobilon?
Akik, hát vagy akárhol ezt a kikeselést.
Azt viszonylag egyszerű egyébként, de megy az ember a beállítás sokba, oldalta vagy hamburger menü van, vagy az a három pont van a Chrome böngészőnél, és akkor ott a beállításoknál van egy olyan opció, most én az angolt nézem egyébként, ahol ki lehet tisztítani a sütiket, stb. És akkor ott érdemes ezt megcsinálni. A mobiltelefonoknál egyszerűbb a szituáció, ott is lehet a cache-t törölni az applikációknál, de hogyha újraindítasz, akkor általában ez megszűnik ez a probléma.
És lehet úgy is, hogy például ilyen mentett jelszavakat, ilyeneket megtartson.
Igen, azt meg lehet, így van, szűrők, azt meg lehet tartani.
Nem kell elveszejteni minden.
Így van. Ezzel érdemes először megpróbálkozni, de azért mi is megnézzük. És tök jó, hogy ilyesmiről beszélünk, mert van egy másik érdekes üzenetváltás. Szegény Anna nevű hallgatónk írt nekünk még korábban, és hogy nagyon megszívta egy Airbnb foglalással. Mindenki figyeljen oda. Az történt, hogy egy ilyen tipikus scam áldozata lett. Sajnos azt kell mondjam, hogy tipikus, mert az a nem tipikus benne, hogy az Airbnb hivatalos oldaláról irányítódott át egy áll oldalra.
Tényleg?
Igen, és mivel nem figyelt oda rendesen, ezért az áll oldalnak az URL-jéből már látszott, hogy az nem az Airbnb, hanem az úgy volt, hogy airbnb.com.rooms kötőjel és egy hosszú szám.com. De hogyha az airbnb.com-ot nézed az elején, akkor az URL-ben azt látod, hogy hát ez az Airbnb-hez tartozik, csak ugye az nem a domain. Az egy aldomén, ahogy visszafele megy. Az eredeti domén az ugye az a rooms kötőjel hosszú szám.com, az alatti aldomének. Elnevezte Airbnb-nek az egyik aldoménjét, és azt az URL-t belinkelte, ahol egyébként teljesen szokásos módon, már ezt kell mondani sajnos, le volt másolva az Airbnb-s oldal, és egy fizetési gomb is volt. És na mindegy, az a lényeg, hogy erre nagyon oda kell figyelni, egyre inkább. Sajnos ő ezt jelentette. Nálam már egyébként, amikor én ránéztem az oldalra, mert meg akartam nézni, hogy mi a szitu, nálam már beriasztott a vírus írtóm a gépemen, hogy ez nem lesz jó, ide ne menj erre az oldalra. Ez azóta van egyébként, amióta már az Airbnb-nél is jelezték, hogy ez egy ilyen scam oldal. Minden esetre sajnos a pénze bánja egyelőre, de most ott tart, hogy feljelentést vagy bejelentést tett az Airbnb-nél, és a fake oldal ugye le lett tiltva lényegében, és hát most gondolom kivizsgálják, hogy mit lehet tenni. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy ennek mi lesz a vége, mivel nem, a végén nem kártyás fizetés történt, ezért ugye az a kártyás fizetési védelmi mechanizmus nem működik, amit a Visa és a Mastercard is egyébként az ügyfelei számára, vagy a kártyabirtokosok számára fenntart, hanem azt hiszem végül valami banki átutalásos fizetés volt. De mindegy, az a lényeg, hogy egyre több ilyen lesz, és nagyon oda kell figyelni. Az, hogy mobiltelefonon csinálunk egy csomó mindent, és rohanunk, és mondjuk el tudjuk intézni az ügyeinket úgy, hogy átszállunk épp a villamosról, sétálunk egy picit, bemegyünk valami boltba, közben sorba állunk, és úgy intézzük a dolgainkat, az még inkább segít ezeknek a csalóknak, mert nem figyelünk annyira oda. És nyilván egy mobilképernyőn sietve sokkal nehezebb bármit észrevenni, mint a laptopon vagy a nagy kijelzőn, de így is oda kell figyelni nagyon.
Igen, Maja is azt írja, hogy rendszeresen megáll a stream.
Oké, akkor ezzel foglalkozni fogunk természetesen.
És ott egy másik is, hogy kesürítés Android Chrome esetén az adatvédelem menüponton van belül.
Ja, magyar, igen, nekem angolra van állítva, és ezt néha nehezemre esik megtalálni a magyar dolgokat. Köszönjük szépen!
Jó, azt mondja, hogy mehetünk tovább, szerintem zenéljünk egyet.
Menjünk tovább, és akkor treasury rovatunk
és
következik.
Így van, megnézzük, hogy mi történt a héten, volt egy csomó izgalmas, ja, igen, például a Telekom gyors jelentés, forint.
Hogyha nem jön elő a menü rögtön, akkor van egy ilyen advanced, vagy tovább, akkor arra rákattintasz, és rögtön az első pont egy ilyen kis pajzsocska, privacy and security angolul, akkor adatvédelem lehet magyarul, és ott lehet a böngészési előzmények törlésénél törölni ezeket a dolgokat, ez segíthet esetleg.
Knocking me out with those American thighs. She took a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata következik.
Na, egy csomó minden történt a héten, ami izgalmas volt, és sokféle, tehát van itt részvénysztori, devizasztori, meg makró, meg minden. Prigl Máté segít nekünk az eligazodásban, az OTP Treasury trédere. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt!
Kezdhetjük talán a Magyar Telekommal, ugye ott nem is tudjuk, hogy melyik okozott nagyobb csalódást, a gyors jelentés, vagy az azt követő osztalékjavaslat.
Hát a gyors jelentés igazából nem okozott csalódást. Uh-huh. Szerintem elég jó lett a Magyar Telekom eredménye, mint 2019 egészére, mind a negyedik negyed uh-huh. évre vonatkozólag. Az EBITDA 2019-ben 4,4%-kal nőtt, a bevételei is 1,5%-kal nőttek. A nem hang típusú bevételei már elérték a bevételek kétharmadát, és tovább növekedtek. Úgyhogy igazából a Telekom egy egészséges eredményről számolt be 19 egész évére vonatkozólag, ami igazából az elkeseredést és a eladói hullámot hozta, az az, hogy 20 forint osztalékot ígértek, illetve jelentett be a menedzsment részvényenként. Tavaly még 27 forintot prognosztizáltak, illetve vártak saját maguktól. Ehhez még mondjuk hozzájön az, hogy 5,2 milliárd forintot saját részvényvásárlásra fognak fordítani, az körülbelül részvényenként 5 forint, tehát hogyha durván veszük, akkor 2 forinttal kevesebbet fog fizetni, mint a várt. Na most szerintem itt sokan ezt a saját részvény visszavásárlási programot ezt nem feltétlenül értékelték pozitív oldalról, tehát ők azt szerintem sokan ezt az 5 forintot ezt így elengedték, illetve maga a jelzés, hogy 2 forinttal kevesebbet fizetek, ez olyan furcsa. Tehát, hogy miért fizetek kevesebbet, mint amit egy évvel ezelőtt ígértem, miközben nagyon jó volt az év. Az eladósodottsági mutatója is igazából a 30-40%-os sávval elment.
Ugye még az is furcsa lenne, hogyha ugyanannyit fizetett volna, hiszen ugye már több elemzővel is beszélgettük, hogy bőven lehetővé tenni a cashflow alapján a magasabb osztalék fizetést, és már itt elég sok befektető elégedetlenkedik annak kapcsán, hogy az osztalék politikája a Magyar Telekomnak egyrészt nem átlátható, másrészt meg túl óvatos.
Igen, nagyon óvatos a menedzsment. Én igazából nem vártam volna, hogy többet fizessen, mert a két évvel ezelőtt is, amikor a frekvencia tenderek voltak, akkor 10 forintos emelést vártak az elemzők és a befektetők az osztalékpolitikájában a Telekomnak, de a Telekom menedzsmentje nem emelte meg az osztalékot, annak ellenére, hogy nagyon jó volt a cashflow termelő képessége, pont azért, hogy tartalékoljon ezekre a frekvencia tenderekre. Úgyhogy én ezt most nem vártam, de az, hogy még csökkentik is, ez azért ez már tényleg ultraóvatos. Uh-huh. Ultraóvatos.
Jó, hát majd meglátjuk, mi lesz ennek a folytatása, ugye, mert többször felhoztuk példaként, hogy több más leányvállalatnál, ugye egy a horvát HT-nél, meg a görög OT-nél is voltak ilyen problémák, ott a befektetők kikényszerítették az átláthatóbb osztalékpolitikát, úgyhogy majd meglátjuk, hogy itthon ennyiben hagyják a befektetők, vagy esetleg a közgyűlésen lesz valami kis adókapok. Mi volt még a héten?
Igazából folyamatosan koronavírus híreket látunk. Igazából én nézegettem egy-két érdekesebb uh-huh. ilyen adatot, hogy például Kínában már lassulóan emelkednek a halálesetek, miközben gyorsulóan emelkednek a gyógyulások. Tehát végül is nekem így külső szemlélőként úgy tűnik, hogy ez kezdhet megoldódni, de ugyanakkor meg ha az ember ránéz a Kínán kívüli esetszámok gyorsuló növekedésére, akkor megint csak elkezdhet aggódni, hogy ennek van még tere esetleg nem csak Kínában, hanem Kínán kívül is. De ami így érdekes Kínával kapcsolatban, hogy például a dugók egészen megszűntek a városokban, vagy például szinte senki nem jár moziba, az ingatlan adásvétel is nagyon minimálisra csökkent, és egyébként az elmúlt pár napban ez egy kicsit mindegyik javuló tendenciát kezdett el mutatni, de összességében azért azt látszik, hogy, hogy nagy a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy mi lehet a valós gazdasági hatása ennek a koronavírusnak.
Hát igen, mindenféle számok már vannak, például azt lehetett olvasni, hogy például a kőolajfogyasztás az gyakorlatilag a 2008-as válság óta a legnagyobb mértékben esett. Például, meg hát egy csomó ilyen jellegű dolog összeadódik, a tőzsdét is azt hiszem odavágta rendesen, a kínai tőzsdét, úgyhogy nagyon, hát ennek szerintem ilyen összesített adatait még nem látjuk, meg van egy csomó, ami majd csak most jön ki makroadatokban.
Igen, meg igazából a nemzetközi hangulat az nem lett annyira negatív itt a kínai koronavírus problémát tekintve, hiszen jelenleg az az elemzői várakozás, hogy ez igazából nyárra, a jó időre ez a járvány az eltűnik, és az év második felében a lemaradás nagy részét be fogja hozni Kína.
Aha.
Tehát igazából most ez a várakozás, de nyilván a fő kockázat az, hogy lesz ebből globális probléma vagy sem. Igen. Vagy ez egy kínai, esetleg ázsiai probléma marad. És igazából ezt nem lehet megjósolni, és ezért én szerintem sokat beszélünk róla, de ez az árfolyamokon egyelőre nem látszik pont azért, mert mindenki optimista.
Világos.
Hát egy 60 milliárd dolláros vágást jósolnak a kínai gazdaságba, csak a vírus miatt. De hát mondom, ez is egy jóslat csak.
Igen, de ezeket, tehát hogy azért optimista mindenki, ezt egy egyszeri ilyen kiesésnek veszik, és aztán utána, ha minden megy tovább, akkor igazából
túlhagyásfolyam
reakciónak nem kell lennie.
Világos. Igen. Nézzük a forintot, ugye, aminek volt egy jó hete múlt héten, most viszont ez már nem annyira rózsás, mert megint a 338-40 környékén járunk, pont ma reggel is. Mi történik itt?
Hát ugye amikor elértük így a 340 környékét, illetve akkor ez előtte jött ki ugye az inflációs adat, ami viszonylag magas lett, 4,7%, de a core infláció, tehát a maginfláció is 3% fölött volt bőven, és itt már a jegybank úgy érezte, hogy egyfajta szigorúdó politikát kellene elkezdeni a folytatni, vagy legalábbis kommunikációban. És akkor igazából az FX swap rendereken vágott a múlt héten, tehát nem fogadta el az összeset, és ennek hatására igazából emelkedtek a bankközi kamatlábak, és elkezdett erősödni a forint. Hirtelen mindenki arról beszélt, hogy na, akkor jönni fog egy szigorodó MNB, még följebb fognak menni a bankközi kamatlábak, még erősebb lehet a forint, de aztán a végül is a MNB az elkezdett több FX swap tendert befogadni, és azt kommunikálta, hogy a mostani bankközi kamat szintek azok jó helyen vannak, sőt, talán kicsit túl is lőttek, és ennek hatására igazából a forint is visszagyengült 334-es ajról 338-ig.
Mit vártok a jövő hétre?
Hát én azt gondolom, hogy nagyjából itt maradunk. Aha. Egyébként. A 340 fölé én nem várom, de úgy látszik, hogy így a 331-332 alá se nagyon fog menni.
Oké, köszönjük szépen az összefoglalót, izgalmasan várjuk majd, mi történik ma és a jövő héten. Nektek jó kereskedést, jó munkát, szép napot, aztán jó pihenést. Szia!
Hello!
Prigo Mátéval, az OTP Treasury traderével beszélgettünk egy kicsit Magyar Telekomról, koronavírusról és forintról.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.
Gal kérdezi, hogy a koronavírus klímahatása mérhető-e, ott legalább nem tiszta smog most a levegő. Hát, hogyha abból indulunk ki, amit itt elmondott Máté, hogy ezt majd vissza fogja pótolni a kínai gazdaság ezt a pillanatnyi pauszt, akkor...
Egyébként biztos, mérhető.
Biztos, de ezek szerint fölösleges is, mert lehet, hogy most van némi javulás.
Hát nem csak érdeklődésből kérdezi, hogy ez nyilván kimutatható.
Kimutatható, de minek? Akkor, hogyha a kínai gazdaság utána robog, és próbálja utolérni önmagát, és behozni ezt a lukat, akkor nyilván a második félében még jobban fog szennyezni, tehát az éves összkibocsátása nem fog változni. Ugyanúgy, mint a gazdaság teljesítményében, a klíma hatás tekintetében is most lehet egy luk, ami most klíma tekintetében pozitív, gazdasági oldalról negatív, de ez változhat az év hátralevő részében. Menjünk tovább hírekkel,
Aztán jövünk vissza, mégpedig azzal, hogy...
Kollaborálni fogunk.
Igen, kollaboránsok leszünk. Az utóbbi időben gyökeresen ugye átalakult az, ahogy kommunikálunk egymással. Egyre inkább csökken a vezetékes telefon szerepe, növekszik a mobilé, nyilvánvaló, de ami talán még ennél is jobban nő, az a különféle chat és videokonferencia megoldások. Ez kicsit körbejárjuk szakértőnk segítségével. Itt lesz velünk a stúdióban Szekeres Viktor, a Gloster Info kommunikációs ZRT vezérigazgatója.
Nem is kicsit járjuk körbe,
hanem nagyon, nagyon, nagyon durván körbejárjuk.